Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A vérbeli teológus József Ratzinger, mint München érseke, különösen nehéz, a tudományos munkára kevés lehetőséget adó időszakban lett a német katolikus egyház egyik vezetője. A 70-es évek elején a világegyházban, de különösen német nyelvterületen javában tartott az a lelki-szellemi zűrzavar, amely a II. Vatikáni zsinatot követte. Merésznél merészebb teológiai gondolatok kerültek megfogalmazásra, nagyban zajlott az úgynevezett teológusok lázadása. Papok és szerzetesek tömegesen fordítottak hátat hivatásuknak, a világi évek között egyre nagyobb bizonytalanság kapott lábra, különösen a liturgikus reform körül kavarogtak az indulatok. Ratzingernek ebből az időből való értékelése szerint az egyházat több oldalról érte fenyegetés, így a politika, valamint a gazdasági és pénzhatalom oldaláról, a legsúlyosabb fenyegetést azonban a belső szétesés réme jelentette. Ebben a helyzetben személyi ügyekkel kellett foglalkoznia, fegyelmi kérdésekben döntenie, támogatnia a zsinati reformok megvalósulásának komoly tapintatot, határozottságot igénylő feladatát. Ám ezzel együtt is igyekezett megmaradni teológusi hivatása mellett. Érseki kinevezése elfogadásakor, majd a bíbor elnyerése idején is kikötése volt, hogy bár a tanítástól megválik, de saját tudományos és publikációs tevékenységét zavartalanul folytathatja. Ennek megfelelően még érseki székfoglalása esztendejében közreadta Végidő a Halál és az örök élet kérdései című regensburgi előadásain alapuló munkáját, amelyben dogmatikai és antropológiai megalapozottsággal tekintette át a halál, a lélek halhatatlansága, a holtak feltámadása, az utolsó eljövetel történeti és elméleti kérdéseit, de kitért a pokol, a tisztító tűz, a mennyország miben létét érintő témákra is. Ám a következő 78-as esztendő a három pápa éve újabb változásokat hozott életében. Ott volt Rómában az első János párt megválasztó konklávén, röviddel később pedig azon, amelyik a zsinat óta barátját, Karol Wojtylát emelte II. János Pál néven Péter székébe. Az új pápa megválasztása után szinte azonnal meghívta őt Rómába a hittani kongregáció élére, ekkor azonban erről még sikerült lebeszélnie a Szentatyát azzal, hogy csak egy esztendőt töltött érseki székében, ahol számtalan feladat várja. 81-ben azonban meghalt Franjo Szeper kardinális, a hittani kongregáció horvát származású prefektusa, és a Szentatya őt nevezte ki a hit tisztasága felett őrködni hivatott, a teológiai kérdésekben illetékes legfontosabb vatikáni dikasztérium élére. Ratzinger vállalta a feladatot, ismét csak annyit kötött ki, hogy személyes teológusi tudósi munkáját, különösen a liturgia teológiáját érintő stúdiumait új tisztségében is folytathassa. Így 81 őszén végérvényesen Rómába költözött, ahol egy emberöltőn keresztül 2005 tavaszáig látta el új feladatát. Alig vette át hivatalát már is neves teológusok személyi ügyeivel, vitatható teológiai nézeteivel kellett foglalkoznia. Így napirendre került a korábbi tübingeni kolléga Hans Küng ügye, vizsgálat folyt olyan neves hittudósok ellen, mint a belga domonkos Edward Schüllebeck vagy Eugen Drewermann, és a latin-amerikai teológiai radikalizmus a felszabadítás teológiájának képviselői. Különösen komoly intellektuális kihívást jelentett Ratzinger számára a Latin-Amerikában terjedő politikai vagy felszabadítási teológiákkal kapcsolatos vita, amelyben II. János Pál már pápasága kezdetén kifejtette a véleményét, a 80-as évek derekán azonban két olyan állásfoglalás született, amelyeket József Ratzinger bíboros jegyzett. A felszabadítási teológiai hívei azt hirdették, hogy az egyháznak meg kell térnie a világhoz, tanítása középpontjába az ember szabadságát és felszabadítását, az egyház hagyományos dogmatikus tanítása helyébe az egyháznak az ember evilági felszabadítására alapozott társadalmi tanítását, Krisztus felszabadító üzenetét, az igaz hit helyébe a helyes cselekvést kell állítania. E nézetekkel szemben került sor a 84-ben megjelent Libertatis Nuncius, a szabadság hírnöke, és a 86-ban napvilágot látott Libertatis Conscientia, a szabadság ismerete címet viselő állásfoglalások kiadására. Ezek fő mondandója az volt, hogy Jézus Krisztus evangéliuma a szabadság üzenete is felszabadító erő, ám nem az evilági politikai és időleges rabszolgaság alóli felszabadításé, hanem a bűn alóli felszabadításé, nem politikai, hanem erkölcsi üzenet. A Libertatis Nuncius szerint a felszabadítási teológiák marxista eszmékre támaszkodva a népegyháza alatt osztályegyházat értenek, az egyház társadalmi tanítását pedig a középosztály politikai illúziójának minősítik. Így a keresztény üzenetnek forradalmi teóriává formálása nem egyéb, mint a kereszténység misztériumának politikai teóriává alakítása, jó szándékú szereptévesztés. Nem más, mint a lét átpolitizálása, amely félre magyarázza Isten országának jellegét és az emberi személyi transzcendenciáját, végső soron szakrális jelleggel ruházva fel a politikát, hogy forradalmi kezdeményezések céljára használhassa ki a népvallásosságát. A dokumentum különösen veszedelmesnek ítélte azt a gondolatot, amely szerint a társadalom alapvetően erőszakon épül fel, e tézisek kölcsönvétele elsősorban az erkölcs természetét kérdőjelezi meg. Az osztályharc szemléletében ugyanis a jó és a rossz közötti különbség transzcendentális jellege, mint az erkölcsiség alapelve kerül hallgatólagos tagadásra, nem hagyva helyet a megbékélés, a kiengesztelődés a szeretet krisztusi parancsának. Ezt a témát elemezte a döntően Ratzinger által kidolgozott 86-os Libertatis Conscientia kezdetű állásfoglalás. Ez a szabadság fogalmának értelmezéséből és az újkor szabadság eszményének vizsgálatából indult ki. A politikai, technológiai szabadság illúzióját a modernkori elnyomás és szabadság nélküliség világával szembesítve arra a diagnózisra jutott, hogy az újkor nagy felszabadulási mozgalom az ember sorsát és szabadságát illetően halálos tévedésektől megfertőzve kétértelmű marad. Egyidejűleg hordozója az igazi szabadság ígéreteinek és a halálos szolgaság veszedelmeinek. A dokumentum ezek után azt a kérdést tette fel, hogy mit is jelent valójában a szabadság. Nem kétséges, hogy része a kicsinyek és a szegények szabadsága, jogaikhoz és méltóságukhoz való eljuttatása, ám ennél is alapvetőbb módon a belső uralom saját cselekedeteink felett és önrendelkezés, amelynek közvetlen velejárója a kapcsolat az erkölcsi rendel. A szabadság nem redukálható a politikai jogok vagy az emberi cselekvések világára, hiszen lényege szerint az igazi szabadság az igazságosság szolgálata, amely így messze több, mint amit a politikai szabadság fogalma alatt ért a világ. Az ember szabadsága a legtökéletesebben Jézus szeretet parancsában bontakozik ki, amely nem szociológiai vagy politikai értelmű, hanem az emberek közötti kölcsönös szeretet és szolidaritás világát jelenti. Ez a szeretet természetes módon fordul azok felé, akiket szegénység, nyomor, elnyomás sújt, de a keresztény felszabadítás nem egyszerűen a szegényeket, hanem az emberi teremtményt hívja Krisztus szeretetére és szabadságára abba az országba, amely nem e világból való. Az egyház hagyománya és tanítása az emberi személy szabadságából és teremtményi méltóságából indul ki. Tudja, hogy a szabadság és a szív megtérése prioritásának elismerése semmiképpen sem szünteti meg az igazságtalan struktúrák megváltoztatásának szükségességét, de nem elégedhet meg azokkal a nézetekkel, amelyek e probléma megoldásának eszközeként a forradalom mítoszát választják. Alapvető, hogy nem az egyház lelkipásztorainak feladata a közvetlen beavatkozás a társadalmi élet politikai felépítésébe és megszervezésébe, mert a megváltás műve nem az emberre, mint homo politikusra és társadalmi viszonyaira redukált, hanem a teljes ember átalakítását célozza. Az egyház kiáll a közjó, a munka, a család, a politikai jogok védelmében, ám nem gondolja, hogy szerepe és feladata politikai szabadság megteremtésének szolgálata. Vallja, hogy a hit értelme magába foglalja a megváltó által elvégzett felszabadítás egész mélységét. A megváltó szabadított meg bennünket a legradikálisabb rossztól, a bűntől és a halálhatalmától, hogy helyreállítsa a szabadságot és megmutassa a saját útját. A hit útja a szabadság útja, amely átvezet az evilági szabadság megteremtésének állomásain, ám nem torpan meg az evilágiság a napi boldogulás világában. A jó értelemben felfogott felszabadítás teológiája része az egyház hitének, de nem maga az egyház hite, hiszen annak lényege a szeretetben, a szabadságban és az igazságban van. Az egyház tanításának erről a természetéről fejtették ki gondolatait egy az előbbiekkel párhuzamosan kidolgozott fontos munkában, a 82-ben kiadott teológiai alapelvtan, a fundamentális teológia alapelemei című kötetben, amelyben saját megfogalmazása szerint fő feladata a hit eredetiségének figyelmes átgondolása volt a tudás architektúrájában, különös tekintettel a szekuláris és posztkeresztény, a hittől elforduló világ szellemi állapotaira, valamint az ökumenikus párbeszéd és a keresztény kommunió lehetőségére. Újabb szellemi kihívást jelentett számára a katolikus egyház katekizmusa munkálatainak 92-ig tartó irányítása, amelyről később így nyilatkozott. Meg kellett fogalmaznunk az egyetemes egyház katekizmusának tervezetét, azaz a katolikus tanítás, a hit és erkölcs kompendiumát, amely azután hivatkozási pont lehet azoknak a katekizmusoknak a számára, amelyeket egyes régiókban már előkészítenek, vagy elő kell készíteni. A katekizmus megjelenését csaknem egy évtizeddel követte egy igen fontos, a bíboros által jegyzett, személyes teológusi álláspontját hűen tükröző Dominus Jézus kezdetű, Jézus Krisztus és az egyház egyetlen és egyetemes üdvözítő voltáról szóló 2000-ben kiadott nyilatkozat. Ebben úgy fogalmazott, hogy ellentétes tehát az egyház hitével az az állítás, hogy Jézus Krisztus kinyilatkoztatása korlátozott, befejezetlen és tökéletlen, ezért a többi vallásban jelenlévő kinyilatkoztatásokból kiegészítésre szorul. Teológiájának összegzése volt az a megfogalmazása, amely szerint Krisztus egyháza maga teljességében a keresztények megosztottsága ellenére csak a katolikus egyházban létezik, miközben az igazság sok eleme létezik határaink kívül. Ebből pedig az következik, hogy a dialógus feltételezte egyenrangúság a felek személyi méltóságára vonatkozik, nem pedig tanításuk tartalmára, még kevésbé az emberré lett Isten, Jézus Krisztus és a többi vallás alapító közötti egyenlőségre. Ez a szöveg József Ratzinger teológusi pályájának végét jelentette, hiszen II. János Pál halálát követően a bíborosok 2005-ben őt emelték Péter székébe, így hittudósi működésének utolsó fontos szakaszát már 16. Benedek pápa tanító tevékenységeként adhatjuk számon. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.
Hírpercek.